Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol mai beszélgető társam Csürkéné Mándi Nikoletta tanárnő, tanszékvezetőnk. Nem árulom el a tanszék nevét, mert nagyon izgalmas az is, hogy itt milyen szervezeti struktúrában és milyen témákat összefogva segíti ő a kollégák munkáját. Rögtön ez is az első kérdésem, hogy picit helyezd el magad a főiskola életében, mondjuk éppen a tanszék nevével.
Ez a hittudományi, társadalomtudományi és romológiai tanszék. Azért látszik ebből a három tagból, hogy ez egy kicsit eklektikusnak is tekinthető akár, de azt gondolom, hogy mégis szépen egymáshoz simul ez a három tematika.
És te ezek közül melyikhez állsz a legközelebb?
Hát a társadalomtudományhoz állok a legközelebb, mivel a szociálpedagógia BA szakunknak vagyok a szakfelelőse.
És akkor elérkeztünk hozzád a főiskolán, meg a tanszéken keresztül, úgyhogy hadd kérjem meg, hogy egy pár szóban mesélj már arról, hogy neked tulajdonképpen mi a foglalkozásod, ami a te esetedben nem is olyan egyszerű, és hogy hogyan vezetett az utad ide az Aporra.
Jó, hát az eredeti végzettségemet tekintve szociálpolitikus vagyok, de egyébként elég sok mindent tanultam. Voltam két napig teológus, hallgató református teológiai akadémián, illetve művészettörténetet is tanultam. Két évig elég kacskaringós utam volt. 18 éves korom után, miután leérettségiztem, szociálpolitikusként diplomáztam, aztán utána tulajdonképpen mindenféle dolgot csináltam. Szakvizsgáztam, szakvizsgázatok leveles szociálpolitikus lettem, illetve családterapeuta képesítést is megszereztem, és egy 10 évig tartó praxis után, ami a szociális szférában volt, azután kerültem tulajdonképpen a felsőoktatásba, illetve közben is ott voltam már, mert rögtön tulajdonképpen a diplomázásom után pár évvel már tereptanár lettem, aztán óraadó oktató lettem, aztán lettem tanársegéd a Pécsi Tudományegyetemen, ott körülbelül egy 10-12 évet dolgoztam, és végül a Sárkány Péter, most már professzor úr hívására kerültem tulajdonképpen Vácra, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára.
Ugye szociálpolitikust mondtál, azt gondolom, hogy egy átlagosan tájékozott hallgató számára azért ezek a szociálpedagógia, szociális munkás, szociálpolitika fogalmak eléggé egybefolynak. A főiskolánk azt szokta mondani, hogy elsősorban pedagógusokat és segítő foglalkozású embereket képez. Hogyan tudnád a tanszék munkáját most elsősorban a szociálpedagógiát elhelyezni ezen a spektrumon?
A szociálpedagógiát? Hát érdekes egyébként maga a szociálpedagógiának az elhelyezkedése, tudománytörténetileg is, disziplinárisan is, tehát mindenféle értelemben nagyon érdekes jelenség tulajdonképpen a szociálpedagógia, de most nyilván nem akarok ilyen tudományterületi fejtegetésekbe belemenni. De egyrészt a neveléstudomány, másrészt pedig ugye a társadalomtudománya az, ami így meghatározza. Én nagyon szeretem ezt a féle, mindenféle dolgot szeretek, ami az inter előtaggal kezdődik, és ez a féle interdisziplinaritása tulajdonképpen, amivel beágyazódik mind a szociálisba, mind a neveléstudományba a szociálpedagógia, ez egy nagyon-nagyon érdekes felületet képez, tehát nagyon izgalmas az elhelyezkedése. Egyébként sok vita, diszkuszió, diskurzus, mindenféle, akárhogy is emlegetjük őket, nagyon érdekes, ami zajlik Magyarországon is, akár például a képzőhelyek kommunikációjában, dialógusaiban, diskurzusaiban, azért van nagyjából egy olyan jellegű konszenzus, ami azt arra felé, az irány felé mutat, hogy a szociálpedagógiának egy tágabb értelmezésében próbálunk meghelyezkedni, és maga a szociálpedagógiai attitűd az, ami mindenféleképpen egy ilyen nagyon releváns, dominánsan megjelenő irányvonalat mutat nekünk.
Tehát segítek a hallgatóknak és magamnak is a gondolatmenetben. A szociális szférán belül egy olyan magas szintű szakmai képzés és irány, amely a pedagógiát, vagyis a gyermekekkel való foglalkozást emeli ki a szociális szféra különböző lehetőségei közül. Na most egy picit máshogy közelítünk, és nem a szociális szférából indulunk ki. Ugye a pedagógus képzésben szerencsére egyre többet foglalkoznak a hátrányos helyzetűekkel való törődés területének. A gyógypedagógiában picit félrevezető vagy félreértető névvel, de a pszichopedagógia nagyjából ugyanerről szól. Milyen lehetőségei vannak ma egy szociális szakembernek arra, hogy gyerekekhez kerüljön közel?
Nagyon sokféle lehetősége van a szociálpedagógiának is. Nagyon-nagyon széles a spektrum az elhelyezkedés tekintetében. Nyilván adja magát a korosztályos specifikációja, tehát azzal, hogy gyermek és az ifjúsági korosztállyal foglalkozunk. Ott nyilván adja magát az, hogy a gyermekvédelem, gyermekjólét területén lehet elhelyezkedni. Egyébként mind az alapellátásban, mind a szakellátásban, és tényleg nagyon nagy variabilitása van annak, hogy hol lehet elhelyezkedni. A gyermek és ifjúság védelmen túl tulajdonképpen informális terekben, civil szervezeteknél, az informális tanulás tereiben, közösségi munkában, tanodákban, tehát ugye elsődlegesen a szociális, mentális és tanulási problémák vannak a fókuszban, és az a legfontosabb törekvés, hogy megpróbáljuk ezeket rendszerben, kontextuálisan kezelni. És tényleg rengeteg terület van, ahol el lehet helyezkedni.
És mi a tapasztalat itt a főiskolán? Mennyire helyezkednek el valójában, mennyire maradnak meg a pályán, vagy mennyire tudjátok, hogy mi történik a hallgatóinkkal?
Formális szervezet utánkövetés az nem zajlik, viszont mivel ugye viszonylag kis létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, ezért a közvetlen kapcsolódás miatt tulajdonképpen szoktuk követni őket, illetve állandóan kapunk visszakapcsolást, visszacsatolást arról, hogy hol is vannak jelenleg. Azt nem merem állítani, hogy most 100%-os tulajdonképpen a pályán maradás mindenféleképpen, de hogy nagyon nagy arányú, tehát nagyon-nagyon sokan helyezkednek el, általában ugye ezeken a közösségi platformokon látjuk őket, tartjuk a kapcsolatot. Nagyon szép, tehát ez a generativitás, ez abszolút ott megjelenik mondjuk egy Facebookon keresztül is, ahogy látom, hogy mondjuk valaki egy idős otthonban dolgozik, amit ki is néztem magamnak, hogyha ezek a hallgatók így csinálják ezt az idős otthont, akkor én oda fogok becsekkolni majd egy 20-25 év múlva. Tehát ilyen értelemben látjuk őket, látjuk, hogy mennyire kreatívak, hogy milyen szuper dolgokat hoznak létre. Tehát valójában nem feltétlenül csak ezt a csakot idézőjelben sem mondom, mert szerintem a világ legnagyobb dolga ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, ez egy csodálatos dolog a szociálpedagógia, de hogy alkotó, kreatív dolgokat is látunk, olyanokat, hogy ők hoznak létre például saját szervezeteket, saját közösségeket, civil szerveződéseket, amelyek mostanra például már hálózatokként is tudnak működni, most nem akarok példákat mondani, de gyönyörű, nagyon szép az, amit látunk.
Ugye nem tűnik olyan nagy különbségnek, hogy MA képzés, BA képzés, talán nem is minden hallgatónk tudja pontosan, hogy milyen különbség, vagy levelező nappal egy kicsit olyan formálisnak tűnik, de azért mi tudjuk, hogy itt négy teljesen különböző dologról van szó, tehát teljesen más az, hogy valaki úgynevezett alapképzésre vagy mesterképzésre jár, nyilván a motiváció is, és egész más populációt jelent az, hogy nappali képzésbe járnak emberek, vagy hogy levelezőbe. Mit látsz te, hogy miféle embercsoportokat érdekel ez manapság Magyarországon? Tehát kik jönnek ilyen vagy olyan képzésekre ezek közül?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként pont engem is nagyon érdekel a szakmai identitásnak a témaköre, meg a kérdésköre. Nem nagyon tudtam egyébként azonosítani, tehát azért ezek eléggé nagy mítoszok, hogy az ember akkor megy választ segítő szakmát, hogyha ő maga is segítségre szorul. Ezt a mondatot nem igazán tudom értelmezni, illetve ki nem szorul segítségre, tehát ez a másik része a dolognak. Nem tudom, tehát nagyon sokszor véletlen, ha amennyiben hiszünk a véletlenekbe, vagy vannak véletlenek, de mondhatni azt hiszem, hogy nagyon sokszor véletlenül kerülnek az emberek segítői pályára, amit én egyáltalán nem gondolok, hogy baj, tehát hogy az egy nagyon klassz dolog, hogy oda csöppenünk valahová, és akkor közben alakul ki az identitásunk, tehát egyáltalán nem azt várjuk, hogy itt 18 évesen szakmailag elhivatott emberek kerüljenek ide hozzánk, és azt mondják, hogy már pedig én az idős védelemben vagy drogosokkal akarok foglalkozni, vagy dolgozni. Ez nyilván egyrészt nem is elvárható, másrészt meg semmiféle exakt alapja nincsenek, hogy ilyeneket elvárjunk emberektől, de azt látom, hogy egy idő után, még hogyha nem is elhívással kerülnek ide, azt hiszem, hogy úgy mennek ki, hogy valamiféle elhivatottságot szerintem kapnak, nyilván mi is megpróbálunk ezért tenni, azért segítünk nekik ebben, illetve szerencsére az egész tanszékünk és az egész kollegiális viszonyunk olyan, hogy elhivatott emberek dolgoznak nálunk. Szerintem tudnak nagyon sokat adni a hallgatóinknak. Ugye van is, azt hiszem, hogy egy ilyen mondás, nem tudom, hogy honnan van, hogy csak aki beavatott, azt tud beavatni. És nagyon nagy szerencsénk van, mert azt gondolom, hogy sok beavatott ember van nálunk, és úgy tudják átadni ezeket a dolgokat a hallgatóknak. Úgyhogy ezért én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy körül vagyok véve sok-sok ilyen emberrel.
Tehát érdekes ezt hallani, hogy nem tipizálható ennyire, hogy kivetődik erre a pályára. Abban esetleg, hogy a levelezősök, azok tapasztaltabb, idősebb, érettebb emberek, azért van valami trend?
Van nagyon sokan az MA képzéseinkben. Ugye mind a három MA képzésben tanítok, vagy oktatok, és mind a háromban azért jellemző, hogy nagyon sok intézmény vezető, középvezető, akár felső vezető jelenik meg. Nyilván mindenki a maga háttér motivációinak megfelelően vesz részt a képzésben. Van, aki nagy hittel, van, aki azért, mert kell a munkájához még egy ilyen más diploma. De igen, tehát, hogy egyrészt nyilván idősebb korosztályról van szó, másrészt jóval tapasztaltabb korosztályról, és azért ott sokan megjelennek már az adott érintett szférában dolgozó szakemberek közül is.
Általában nem szeretem magánemberként vagy szakemberként sem, hogyha a tudomány valamelyik területén különbséget teszünk hívő és nem hívő emberek tudománya között, mert hogyha más egy katolikus irodalomtudomány, mint egy nem katolikusat, valamelyik kicsit gyanús a kettő közül, ugye a tudomány az tudomány, nyilván alapvetően nem állhat ellentétben a hitemmel, de érzem mégis olyasmit, hogy a szociális szférában vagy a szociálpedagógiában lehet ennek valamilyen karaktere, hogy ez egy katolikus főiskolán folyó képzés.
Erre egyébként nem könnyű válaszolni. Azt gondolom, hogy lehetséges ilyen karakterisztikumot talán felfedezni. Én sem gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon elsődleges dolog kellene, hogy legyen, viszont talán ott lehet ezt tetten érni, hogy maga a szociálpedagógia az egy olyan terület, amely nyilván magában hordozza azokat a kifejezéseket, hogy nem feltétlenül persze, de hogy altruizmus, meg emberbarátiság, meg van egy bizonyos emberképe, egy bizonyos antropológiája tulajdonképpen ennek a tudománynak, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hasonló tulajdonképpen ahhoz a nem is feltétlenül azt mondom, hogy katolikus, hanem ahhoz a keresztényi attitűdhöz, amivel abszolút egy párhuzamot lehet vonni tulajdonképpen a kettő között. Most nem akarok halmazolni a pedagógia és a szociálpedagógia között, hogy melyik a nagyobb halmaz, de azért én nagyon úgy gondolom, hogy mindennek az alfája és az origója az a szociálpedagógiai attitűd maga, tehát hogy ez maga a pedagógia, és ilyen értelemben az a féle keresztényi attitűd, az természetesen az megjelenik, amivel mit tudom én, olyan fontos dolgokat járunk körül, hogy mi a segítésnek a természete, vagy hogy mitől keresztény mondjuk egy cselekedet, tehát azért ilyen dolgokra is szoktunk fókuszálni, mert ugye a segítségnyújtás természetében, meg jellegzetességekben ezekre a nagy filozófiai kérdésekre is sor kerül.
És érzel olyas, mint hogy a hozzánk jelentkezőknek van valami mellékzönge a választásukban, amikor az aport választják, hogy egy ilyen típusú képzőintézményt keresnek, vagy ez legfeljebb közben alakulhat?
Ez vegyes. Tehát van rá példa, hogy igen, célzottan jönnek ide, és van olyan, aki természetesen nem, hanem csak egy, mint egy világi képzést kiválasztja a szociálpedagógiát, de azt gondolom, hogy vannak a választásban, illetve hát látjuk a hallgatóknak a szakdolgozati témaválasztásán belül is vegyes a kép, tehát mind a kettő kirajzolódik.
Kedves hallgatóink, önök az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallják, ahol vendégünk Csürkéné Mándi Nikoletta tanszékvezető asszony. Egy rövid zenei bejátszás után folytatjuk beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, önök az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallgatják, ahol beszélgető társam Csürkéné Mándi Nikoletta tanszékvezető asszony, akivel a zenei bejátszás előtt a szociálpedagógia helyzetéről, lehetőségeiről, főiskolán betöltött szerepéről beszélünk. Említetted a beszélgetés elején, hogy nagyon sokféle kanyart vett az életed. Van esetleg olyan más képzettséged, érdeklődési köröd, amelynek most is szentelsz valamit teret az életedben, vagy esetleg összefüggésben az aporos tanszékvezetéseddel előkerül itt a szerepe?
Hát van, a családterapeuta vagyok, tehát van egy családterápiás végzettségem, és praktizálok is, tehát van egy magánpraxisom, illetve az állami szférában is dolgoztam több éven keresztül. Nagyon sokáig ugye Pécset éltem, és Pécsen tehát Magyarországon úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy úgynevezett speciális feladatellátás, és ez hozzá van rendelve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokhoz, és ennek az egyik része az, hogy családterápiás szolgáltatást, illetve párterápiás vagy családkonzultációs szolgáltatást kell nyújtani az intézményeknek, azért, hogy az olyan emberek is, akik nyilván nem tudják a piaci árat megfizetni, illetve ott kliensként vannak számon tartva a rendszerben, hozzá tudjanak jutni ilyen jellegű szolgáltatásokhoz. Nagyon örülök, hogy végezhettem ezt a munkát, mert éveken keresztül tapasztalattam azt, hogy milyen egy másik síkon, vagy egy másik rendszerben olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni, azoknak nyújtani ugyanezt a szolgáltatást. És hát ez egy fontos identitásom egyébként, tehát nagyon szeretem ezt a munkát, nagyon nehéznek találom, nagyon kimerítőnek, de örülök neki, hogy mondjuk nem 8 órában kell ezt a munkát végeznem, hanem azért jóval kevesebb időintervallumban, és így tudom még mindig nagyon szeretni tulajdonképpen ezt a részét is az életemnek, ez is egy felemelő része. Úgyhogy mind a két platform, ahol vagyok, az ott szerencsésnek tekinthetem magam, mind a kettőt szeretem nagyon.
És ennek megfelel, mosolyogsz rám itt a mikrofon másik oldalán. Ugye mondod, hogy egy másik ellátórendszer, illetve a szociális és gyermekvédelmi hálózatról is említést tettél. Egy kicsit erről is szerettem volna mesélsz, hogy nyilván a szociálpedagógus képzés, ahogy kézenfekvő, hogy egy óvodápedagógus képzésnél óvodákba járunk, ahogy természetes, hogy tanítóképzésben, iskolákba, milyen szervezetekkel állunk itt kapcsolatba egyáltalán? Mire gondolhat egy rádióhallgató, hogy hol foglalkoznak ilyesmivel, illetve kikkel dolgozunk mi együtt, milyen típusú szervezetekkel, vagy esetleg konkrétan van-e valami érdekes partnerünk?
Vannak érdekes partnereink. A képzés ugye úgy épül föl, a szociálpedagógia BN, ez egy 7 fél éves képzés, és gyakorlatilag 5 fél éven kell, az első fél évben békén hagyjuk a hallgatókat a gyakorlattal, a második fél évben elmennek egy intézmény látogatásra, és a harmadik fél évtől egészen a 7. fél évig minden fél évben van osztva tulajdonképpen olyan terepgyakorlati helyszínekkel, ahova nekik ugye kötelező kapcsolódniuk, mivel ez egy praxisorientált képzés, tehát nagyon dominánsan megjelenik a gyakorlat a képzési portfóliunkban, mint ahogy az összes többi szociálpedagógus képzés esetében is így van ez. Mint ahogy már mondtam, tehát egyrészt a szociális szférának az alapellátása, a szakellátása, illetve a szolgáltatási szféra, tehát mind a három területet behálózza gyakorlatilag a szociálpedagógiai gyakorlatok rendszere. Itt az alapellátásban, a szakellátásban és a speciális intézményrendszerben tényleg mindent el lehet képzelni, tehát gyermekvédelem, idősvédelem, devianciák, drogrehabilitációs intézmények, tanodák, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, bentlakásos intézmények, az állami ellátó rendszerben az állami gyermekvédelemnek az összes intézménye, tényleg nagyon-nagyon széles a spektrum, tehát bárhová el lehet menni dolgozni, tényleg korosztálytól függetlenül.
És a gyakorlatokon kívül esetleg így a tanszék életében, tudományos munkáiban, konferencia életében van olyan szervezet, amelyikkel szívesen működtök együtt?
Igen, tehát a tudományos élet területén egyrészt az összes szociálpedagógiai képzőhelyel tartjuk a kapcsolatot, tudományos platformokon is, Magyar Pedagógiai Társasággal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata például Vácon nagyon erőteljes az együttműködésünk, mert hogy egy nagy terepünk, tehát egy nagy időintervallumos gyakorlati terephelyként működnek, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, amik preferáltan megjelennek, a tanodák, és egyes oktatási és nevelési intézmények is, mert hogy egyébként azt kifelejtettem, hogy természetesen oktatási nevelési szintereink is vannak, mivel ugye a pedagógia is fókuszban van.
Ugye itt tudományról is beszélünk, véletlenül tudom, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának egy elég jelentős sajtóorgánuma is van, szociálpedagógia címen, erről mondanál egy pár szót?
Igen, én azt már említettem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert egy nagyon jól kialakított struktúrát örököltem meg az elődeimtől, és ennek a struktúrának az egyik nagyon fontos része az, hogy van egy nemzetközi szaklektorált tudományos folyóiratunk, ugye szociálpedagógia címmel, és ez egy nagyon-nagyon szerencsés szintér, azért, mert egyrészt helyet biztosítunk mind az oktató társainknak, a kollégáinknak, de teljes országos lefedettséget értek ez alatt, illetve még hallgatók számára is publikációs lehetőséget tudunk biztosítani. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos szintere, egy ilyen közös diskurzusnak, közös gondolkodásnak használja is tulajdonképpen mindenki, tehát az összes képzőhely publikál tulajdonképpen itt. Van egy nagyon jó felépítése a lapnak, illetve van egy olyan, hogy mondjam, irányvonal, ami arra mutat, hogy a tematikus lapszámokat próbáljuk meg előnyben részesíteni. Ez azt jelenti, hogy mindig lehetnek akár vendégszerkesztőink is, illetve mi magunk is szerkesztünk bizonyos tematikus számokat, de hogy abszolút lehetőséget adunk nagy szaktekintélyeknek, és nyilván az adott témának a nagy tudósai és tudói számára arra, hogy ők szerkesszék az adott kiadványt, az adott tematikus lapszámot, illetve mi is szerkesztjük, tehát ez egy nagyon-nagyon jól működő, szerintem tényleg egy igényes, tényleg nagyon komolyan vesszük a lektorálási feladatot, komolyan vesszük az szerkesztőbizottsági üléseket, tehát egy komoly szakmai munka van mögötte, azért itt nyilván kiemelném Tamáska Máté professzorot, aki az egésznek a kerekét mozgatja és viszi a vállán, és nyilván mi bedolgozunk, alá dolgozunk, de ő az, aki működteti és a dinamikáját biztosítja ennek az egész tudományos közegnek. Nagyon, nagyon szeretjük egyébként ezt is csinálni.
És hát csöppet sem a tudományos értéket levonva, nem inkább emelve azt jelzem, hogy ugye sokan mondják bölcs emberek, hogy az igazi tudós az, aki már olyan szinten birtokában van a tudományának, hogy érthetően.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották. Mária Rádió. Felhívás a Mária Rádió 2023-as évi vonatos zarándoklatára, Csíksomlyóra. A Mária Rádió és a Missió Tours Kft. Közösen indít zarándokvonatot a jövő évi csíksomlyói búcsún való közös ünneplésre. A vonattal Mária Rádiós elkülönített kocsik is közlekednek majd. Alapesetben ülőhelyes lesz az utazás, de lehetőség van akár fekvőhelyes utazásra is. A zarándokvonat egyik lelkivezetője, a Mária Rádió műsorigazgatója, Lukovics Milán ferences szerzetes. Kedvezményes utazási jegyek 2022. november 30-áig vásárolhatók meg. A kedvezményes előfoglalás 2022. november 30-áig történő foglalás esetén 40% előleg befizetésével és az utazási szerződés aláírásával válik érvényessé. Jelentkezés és a részletes program a Mária Rádió honlapján elérhető. Szeretettel hívjuk és várjuk a Mária Rádió minden hallgatóját, önkéntesét és támogatóját. Jöjjön velünk a Mária Rádió vonatos zarándoklatára, a 2023-as évi csíksomlyói búcsúba, és ünnepeljünk együtt!